kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A templom és a Kálvária után megújul a kápolna is Nógrád szakálon. A fejlesztésre 25 millió forintot biztosít a kormány. Jelentette be Soltész Miklós államtitkár a Nógrád vármegyei községben. A miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára hozzátette, ez része annak a törekvésnek, hogy a magyar falvak fejlődjenek és erősödjön a helyben maradás. Ehhez hozzájárul az utak állapota, a közlekedés megszervezése, de a templomok, a szakrális helyek is. A szlovák határhoz közeli faluban a kormány támogatásával legutóbb 25 millió forintból újultak meg a Nógrád szakáli kálvária stációi. Soltész Miklós emlékeztetett, a falu programban folytatódik az 5000 fő alatti települések templomainak felújítása. Büntető feljelentést tett Kövér László, az országgyűlés elnöke, a Pride betiltása elleni parlamenti rendbontás miatt, közölte az országgyűlés sajtóirodája. A közlemény szerint a házelnök Bedő Dávid, Hatházi Ákos, Lőcsei Lajos és ismeretlen tettesek ellen nyújtotta be a dokumentumot a legfőbb ügyészséghez az országgyűlés ülésén elkövetett rendbontás miatt. Magyarország egzisztenciája, boldogulása, biztonsága és békéje azon múlik, hogy a külpolitikában sikerül-e érvényesítenie érdekeit a nagyhatalmi térben és a szomszédságpolitikában egyaránt, jelentette ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Debrecenben. Magyar Levente a harmadik mini edukációs szakmai nap tájékoztatóján a helyi Kossuth Lajos gimnáziumban emlékeztetett, Magyarország a külpolitikai mozgástér hiánya és a rossz külpolitikai döntések miatt két világháborúba is belesodródott. Most pedig egy olyan korban vagyunk, amikor újra háborús veszély fenyegeti az országot. A szomszédunkban háború zajlik, Európa újra felfegyverzi magát, a világ nagyhatalmai között pedig napról napra nő a feszültség. Ez a helyzet nagyon hasonlít a 19. és a 20. század fordulójának időszakára, amikor a világ szinte alvajáróként belesodródott egy kataklizmába. Magyar Levente megerősítette, a politikai és diplomáciai tekintetben is ki kell maradni egy újabb megrázkódtatásból, például az orosz-ukrán konfliktusból és annak esetleges további eszkalációjából. A kormány 380 millió forint összegű forrásról döntött az egyetemi szakkollégiumok részére, ezzel is elismerve a szakkollégiumok hagyományát és jelentőségét. A mindennapi magyar politikai, gazdasági és tudományos életben betöltött kiemelkedő teljesítményét, továbbá a hallgatói tehetséggondozás terén végzett tevékenységüket, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Varga Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkárt idézve kiemelték, a szakkollégiumok nem csak értéket őriznek, hanem a magyar tehetséggondozás bástyái is. Az aranycsapat egy nemzet büszkesége, identitásunk része, mondta Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó, az aranycsapat tiszteletére tartott megemlékezésen a Szent István Bazilikában. Szili Katalin kiemelte, ezek a sportemberek szívvel lélekkel játszottak, büszkék voltak nemzetükre, s világhírűvé tették. Nem is akármikor, hanem két vesztes világháború után. Az aranycsapat megváltoztatta a világ futballját, a sztárok és a csapatszellem azóta jellemzi a modern labdarúgást. A virágvasárnap előtti szombaton, április 12-én keresztúti ájtatosságban kereszthordozással, szentírási szakaszokkal, elmélkedésekkel és versekkel emlékeznek Krisztus szenvedésére és kereszthalálára Pécs belvárosában. A pécsi egyházmegye Jézus Krisztus feltámadásának ünnepére a húsvétra való készület jegyében évről évre, váltakozva a passióval és a városi keresztúti ájtatossággal idézi fel a Jeruzsálemben 2000 évvel ezelőtt történt eseményeket. Színház teremmé alakult a Galvani utcai hajléktalan ellátó nappali melegedője, Pindrox Csaba színművész volt az intézmény vendége. A színész előadása után fotózkodott és autogramot osztott a résztvevőknek. Az órákat vasárnap hajnali 3 órakor, két órára kell visszaállítani. Az óraátállítás néhány belföldi és nemzetközi vonatközlekedését is érinti. Míg a Volánbusznál Érd és Kiskunhalas térségében módosul az autóbuszjáratok közlekedése az óraátállítás miatt, közölte a MÁV Inform a honlapján. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult lesz az ég, és sokfelé várható eső, zápor, helyenként kiadós mennyiség hullhat, míg az északkeleti tájakon számottevő csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szél élénk marad, a legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 6 és 11 fok között valószínű. Híreinket hallották.
A régió sportja.
A debreceni Shogun Sportegyesület Shin-Kyokushin karate csapatát két versenyző képviselte a 20. Domenica Kupa nemzetközi Kyokushin karate versenyen. A francia Alicia Toublanche és a svéd Daniela de Jong válogatott játékosokkal erősít a következő szezonra a DVSC Scheffler női kézilabda csapata. Egy hétig Angliában edzőtáborozott a BMX versenyző Újvári Zoltán. Új otthont kap a miskolci vívósport. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A debreceni Shogun Sportegyesület Shin-Kyokushin karate csapatát két versenyző képviselte a 20. Domenica Kupa nemzetközi Kyokushin karate versenyen, amelyet a horvát fővárosban rendeztek. A Shogun ese két karatékája, Rácz Viktória és Víg Márton is a 16-os tábláról jutott a döntőbe, előbbi megnyerte a junior női kata versenyt, míg utóbbi ezüstérmet szerzett a junior férfi formagyakorlat versenyszámban. A francia Alicia Toublanche és a svéd Daniela de Jong válogatott játékosokkal erősített a következő szezonra a DVSC Scheffler női kézilabda csapata. Ábrók Zsolt ügyvezetőt hallják.
Figyeltük már őket korábban is. Azt mondja, az Alicia az olimpián is benne volt az államcsapatban, mint jobb szélső. Azért korábban világversenyt nyert, úgyhogy azért nyilván képbe voltunk. A Daniela kapcsán viszont a pontot tényleg itt tette fel a két mérkőzésen a teljesítményére, úgyhogy élőben is láthattuk magunk ellen, sajnos a mi kárunkra. A legnagyobb problémánk ugye az, hogy tavaly azért véget ért egy ilyen 3 éves időszak a csapat életében. Egy 3 évet tudott ez a csapat együtt dolgozni, és ez kicsúcsosodott ebben a csodálatos bajnokligája szereplésben. És talán ugye több olyan belső posztoljátékosaink ugye elmentek, kivásárolták a szerződésből, és új csapatot kellett építeni, és hát ebben az évben nagyon sok olyan problémánk van, az látszik, hogy a rutin és a vezéregyéniségek hiányoznak jelen pillanatban a csapatból. Nyilván nem számoltunk ugye Szabó Ninának a sérülésével, akinek a feladata lett volna, hogy irányítóként fazon szabjon a csapatnak, és hát a stáb is, és én is úgy láttuk, hogy szükség van. Ez a két poszt volt, ahol a leginkább szükség volt a rutinra és olyan karaktereknek a ideigazolására, akik segíthetnek a céljaink elérésében.
Ábrók Zsolt beszélt Tamara Hagerty távozásáról is.
Tamit nagyon szeretjük és nagyon megbízható játékosnak tartjuk. Mind emberileg, mind szakmailag passzol hozzánk, szívesen megtartottuk volna. De egyrészt szerettünk volna a külföldieknek az arányán csökkenteni a korábbi évekhez hasonlóan, hogy ebben az évben 8 külföldi játékossal indultunk neki a szezonnak, a következő évben 6 külföldi játékostól ugye nem lesz több, és ugye a Tami akkor érkezett, amikor a kata elszakadt, és szükségünk volt egy beállóra. 3 beállót pedig nagyon nehéz forgatni, pláne egy ilyen évben, amikor nincs nemzetközi megmérettetés a bajnokik mellett, akkor borzasztóan nehéz a 3 játékost forgatni egy beálló poszton, és ugye azért az elégedetlenséget szül, nincs meg az elég játékidő, a fiatal nem tud fejlődni, a már kifort játékos ugye játék lehetőséget szeretne, úgyhogy a következő évben akkor lehetett volna elgondolkozni azon, hogy 3 beállóval menjünk tovább, ha amennyiben fixen tudnánk, hogy mondjuk van egy bajnokligája szereplés ismételten. Ez pedig azért még egyelőre több sebből vérzik, úgyhogy ez így lutri, és úgy döntöttünk, hogy akkor természetesen a korábbi az eredeti elképzelésünknek megfelelően a juhászkatát szeretnénk építeni, és a két magyar beállóval dolgozunk, és szereplünk a következő évben. Nem tervezünk több játékost, ez 16 fős keret, utána már csak fiatalok csatlakoznak majd a NB1-B-s keretből a következő évi kerethez, és aztán hát a keret.
Elárulta azt is, milyen céljaik lesznek az idény további részében.
Sajnos ugye kiestünk a Nemzetközi Kupából, illetve a Magyar Kupából is. A kettő azért nem ugyanúgy történt, de a végeredmény szempontjából sajnos a tény az tény. A harmadik célunk, ami gyakorlatilag a legfontosabb, az pedig természetesen nem változott. Tehát szeretnénk a harmadik helyre odaérni. Ehhez most még azért lépés hátrányban vagyunk az Esztergommal szemben, ugye az egymás ellen játszott eredmény miatt. Ott az elsődleges szempont az volt, hogy az idegenbeli Esztergom mérkőzést behúzzuk és megnyerjük, és kiegyenlítsük legalább a pontok számát. És innentől kezdve ugye a hátralévő mérkőzéseken azért fogunk dolgozni, egy ponttal többet szerezzünk minimálisan, mint az Esztergom. Nyilván ez a legfontosabb cél a szezon hátralévő részére, hogy ezre az újra formáló csapattal, amire nagyon nagy szükség van a munkára, mert azt gondolom, hogy az elmúlt három évben a csapat együtt tudott dolgozni 2,5 évig gyakorlatilag, és látjuk, hogy ez milyen sokat jelent, hogyha ennyit együtt tud dolgozni egy csapat. Az idén ez sajnos kimaradt egy olimpiai után, hiányzik az együtt töltött munka és a csapatépítés ebből a keretből, úgyhogy reméljük, hogy szépen az építkezés mellett össze fog jönni ez a harmadik hely. A középtávú céljaink nem változtak, tehát továbbra is az elsődleges cél az, hogy a harmadik helyen végezzünk a bajnokságban, és ezáltal a Nemzeti Kupában tudjunk indulni. Ha megvan a harmadik hely, akkor természetesen szeretnénk pályázni a Bajnokok Ligájára, indulásra, ha nem jön össze, akkor pedig Európa Liga. Ugye a Nemzetközi Kupa szereplés az mindenképpen megvan, azért azt nem gondolnám így, nem szeretek előre én a medzebőrére, de azért a Nemzetközi Kupa indulás nyilván megvan, ha a harmadik, ha a negyedik hely. Úgyhogy Európa Ligában pedig továbbra is az a cél, hogy szeretnénk ott lenni, és Final Four-ba szeretnénk jutni. Ehhez azt gondolom, hogy szükség volt arra, hogy legalább ebben a két pozícióban erősödjünk, illetve ez majd hozzájön még az, hogy ez a csapat el fog telni egy év, és tud együtt dolgozni egy jó egy évet, akkor úgy gondolom, hogy minden esélyünk meg is lesz.
Egy hétig Angliában edzőtáborozott a nyíregyházi BMX versenyző Újvári Zoltán. Most őt hallják.
Itthon nincsen túl jó fedett lehetőség arra, hogy a téli rossz időben is tudjunk készülni a szezonra, így ezért is tartózkodtam főleg kétszer Angliában már ebben az évben. Ott az angol válogatottal tudtam az edzéseimet folytatni, nagyon-nagyon segítőkészek voltak. A pálya egyébként Európának a legnagyobb fedett komplexuma, úgyhogy a körülmények azok tökéletesen adottak voltak a felkészülés összes szempontjából. A kiegészítő edzéseimet azokat itthon Nyíregyházán, konkrétan mögöttünk a Continental Arénában tudom folytatni, szerintem a lehető legjobb körülmények között. A BMX-es felkészülésem az Debrecenben, illetve Hajdúböszörményben van, ez ott van az országnak a két legnagyobb BMX pályája, szerencsére nem túl messze, így tényleg minden nap tudok készülni, de nyilván bízom abban, hogy a lehető leghamarabb Nyíregyházán is fogom tudni folytatni a BMX-es edzéseimet.
Újvári Zoltán beszélt az idényről is.
Nagyobb versenyekből 3 világkupánk lesz idén, Franciaországban, Kínában, illetve Japánban, valamint Európa-bajnokság Hollandiában, illetve világbajnokság Szaúd-Arábiában. Az a terv, hogy mindegyiken szeretnék részt venni, és hát nyilván a lehető legjobb teljesítményt hozni.
Újvári Zoltán jelenleg a 13. a világranglistán.
Ilyen jó helyen sosem voltam még, és ez a 13. hely szerintem magyarországi viszonylatban is elég egyedi álláspont jelenleg, de nem szeretnék itt megállni, és szeretnék menni tovább, ameddig csak tudok. Mivel freestyle sportágról is beszélünk, azért itt a fejlődési lehetőségek sokkal kreatívabbak egy-egy versenyző számára. Van még hova fejlődni, azt azért hozzátenném. Trükkök szempontjából abból is még van tárház, amit lehet még fejleszteni. Igaz, már azért elég magas szinten állok abból is. Természetesen Los Angeles az a fő kitűzés, a kvalifikációs versenyek, illetve a pontgyűjtés az majd csak a 2026-os év második felétől, illetve a 2027-es évben fog kezdődni majd. De én addig is szeretnék tényleg minél több versenyen részt venni, hiszen a versenyrutin az mindig kell, az sosem árt, valamint nem szeretnék kiesni a közegből sem, meg magából az egész versenytársaságból. Úgyhogy a mostani versenyekre se csak úgy fél lábbal fogok elmenni, hanem anyait, apait beleadva.
Új otthont kap a miskolci vívósport. Schmidt Gábor helyettes államtitkárt hallják.
A fiataloknak ez egy fontos üzenet lesz, hogy az ott lévő gyerekek jöjjenek, hiszen egy olyan sportágunkról van szó, amely óriási sikereket hozott, a legeredményesebb olimpiai sportágunk a vívás a hosszú évtizedek óta lévő eredményekben, és hát most is aranyéremnek örülhettünk Párizsban. Én azt remélem, hogy innen is nagyon-nagyon sok fiatal fog elindulni, úgyhogy egy biztos, hogy sportért felelős államtitkárság, a sportügynökség és a Vívó Szövetség ott lesz a projekt mögött minden pillanatában. Ezt meg tudom ígérni, hogy ezt most mindenképp révbe visszük.
Most pedig Hollósi Andrást, Miskolc alpolgármesterét hallják.
100%-os kormányzati támogatása, mint ez 160 millió forint értékben, két szinten 400 négyzetméteren valósul meg, egy 12 állásos, ha úgy tetszik, vagy 12 pályás vívócsarnok. Figyelembe véve a mozgássérülő sportolóknak is kialakítunk 2 vagy 3 ilyen pályát, ahol ők is tudnak majd sportolni. A Honvédelem Minisztérium támogatásából valósul meg ez a dolog, és egy régi tájsebet tudunk így tulajdonképpen begyógyítani Miskolcon, hiszen az egykori hőközpont területén, a Vörösmarty városrészben egy csúnya, lelakott és elég rossz állapotban lévő volt hőközponti épületet sikerül ezáltal rekonstruálni, visszaadva a lakosságnak a belváros szívében vagy belvároshoz közel egy ilyen típusú sportinfrastruktúrális beruházás történik, ami szerintem egy üde szín volt. Természetesen régi adósságunkat teljesítettük ezáltal, hiszen a miskolci vagy a diósgyőri vívó élet azért nagyon komoly történelmi hagyományokkal rendelkezik, és örülünk annak, hogy a városvezetéssel és a kormányzattal köröltve minél rövidebb időn belül, akár már az ősz végére át is adhatjuk ezt a csarnokot.
Végül Kosztopulos Beatrixot, a diósgyőri vívóegylet vezetőedzőjét hallják.
Egy nagy álmunk vált ezzel valóra. Igazából ez a folyamat már évekkel ezelőtt elindult, csak ugye jött a Covid időszak, meg a gazdasági válságok, egy kicsit megállt a projekt, de most úgy néz ki, hogy ezen az éven új otthonra találunk. Igazolt sportolunk, körülbelül 35 fő, de ezen kívül ugye iskolai vívást is tartunk Miskolcon, és most már egy hónapja Edelényben is, úgyhogy összesen szerintem egy majd 100 embert meg fogunk tudni ezzel mozgatni. Ugye ez a saját termünk lesz, az időnkkel mi fogunk gazdálkodni, nem úgy lesz, hogy meghatározott időben tudunk edzeni, hanem amikor a gyerekek tudnak jönni, akkor folyamatosan használható lesz ez a terem, tehát sokkal jobban fognak tudni fejlődni. Minőségibb lesz sokkal az edzés, azt gondolom. Fiatalokat próbálunk, akik itt vívtak, esetleg kisedzőknek befogni, hogy minél több időt tudjunk a teremben lenni. Most egy teljesen új generációt fogunk kinevelni. Nagyon sokan idén elmentek, két válogatottunk is, a Terhes Anna is, és a Kozma Laura is. Hát az ifjúságot kell most elkezdeni a válogatottságra nevelni.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Jókai Mór születésének 200. évfordulója kapcsán a regényíró egyik legismertebb művéről, Urbán Mártával, a Egyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Tartsanak velünk! Sok szeretettel köszöntelek ismét rádiónk mikrofonjánál. Oldása is van a mai témánknak. Kit hoztál most? Egy nagyon termékeny íróról van szó.
Így van, most Jókai Mórnak hoztam az egyik művét, még pedig az Aranyembert, és azért van aktualitása, ahogy említetted is, mert idén ünnepeljük a születésének a 200. évfordulóját. Valószínűleg sok helyen hallhatták a hallgatók, hogy Jókai 200 ünnepségsorozatot tartanak különféle kulturális intézmények. Hát ugye Jókai Komáromban született, de attól függetlenül az ország minden részén megemlékeznek róla, az ő írói munkásságáról, és nagyon sok kulturális intézmény, könyvtárak, múzeumok különféle programsorozatokat szerveztek erre az évre.
Azt hiszem, azt elmondhatjuk, hogy minden korosztálynak más a kapcsolata, kapcsolódása Jókaihoz, hiszen mikor mi voltunk gyerekek, vagy egy kicsit régebb óta fiatalabb hallgatóink voltak gyerekek, akkor tájt még azért Jókai kötelező olvasmány volt. Most már a legtöbb iskolában én úgy tudom, hogy nem. Tehát a Kőszívű ember fiai már nincs a kötelező olvasmányok között, hanem csak részleteket olvasnak belőle. És az Aranyember, amelyet te is hoztál, az már az én időmben is csak az emelt szintű irodalmi tételek között volt úgy kötelezőként, hogy teljesen végig kellett olvasni, és nem csak átsiklik fölötte az ember, és foglalkozik vele. Tehát alapvetően én azt gondolom, hogy most Jókait próbálják egy picit visszabszorítani, én úgy érzem. Nyilván ennek nagyon sok oka van, de gyerekként kevésbé könnyű a kapcsolódás hozzá, én azt gondolnám. Ezt szubjektíven mondom, de én a Kőszívő ember fiait annyira gyerekként nem kedveltem, még gimnáziumban az Aranyembert nagyon szerettem. És felnőttként, ha mondjuk az újraolvasásról beszélünk, mert arról szoktunk, az újraolvasás fogalmáról, azért egészen más a kezünkbe venni őt.
Így van. Nekem kötelező olvasmány volt az Aranyember, tehát mi még pont az a generáció voltunk, ahol szerintem tanárfüggvénye volt, hogy melyik osztálynak kötelező és melyiknek nem. De emlékszem, hogy már akkor is azért sokan szenvedtek vele. Most azt, hogy szenvedni egy könyvvel, ez sokszor amiatt van, mert hosszú, vagy nehéz olvasmány, vagy túl sok minden történik benne, vagy túl lassú. De ez nyilván ez is teljes mértékben szubjektív, hogy kinek mi számít nehéznek, de azért valóban a terjedelme miatt is sokaknak kihívást jelentett. Meg hát ugye nyilván, hogy egy hosszabb könyvről beszélünk, akkor sokkal több időt kell rászánni, és nem biztos, hogy mindenkinek az érdeklődési körébe beleillett. Meg azért már a mi generációnknak is Jókai, mondjuk azt, hogy egy régi módi író, hogyha lehet ezt így megfogalmazni, bár én ezzel nem értek egyet, mert számomra nem régi módi, de tudom, hogy nagyon sokak számára, tehát mi már mondhatjuk azt, hogy mi már a Harry Potter generáció vagyunk, akik közül ezzel nagyon sokan azon nőttek fel, vagy a Harry Potter könyvsorozatokon keresztül szerették meg az olvasást, vagy az olvasmányok jelentős részét tényleg ez a fantasy világ tette ki, teszi ki. De azok számára ez valóban egy régi módi, kevésbé divatos írónak lehet tekinteni így Jókait.
Hogyha magát így az életét nézzük, nekem feltűnt, ahogyan megtekintettem, vagy megnéztem a Most vagy Soha című filmet, ami alapvetően ugye nyilvánvalóan március 15-e és Petőfi és Szendrei és róluk szól, de nagyon érdekes volt a Jókere, egy nagyon nyugodt, bölcs, és szerintem nagyon-nagyon szépen ábrázolták az ő jellemét. Akkor még nem találkozott, vagy még nem volt a felesége Laborfalvi Róza, és nagyon, tényleg számomra nagyon megragadó volt az ő karakterének, ahogy még így a filmvászlón is meg tudták jeleníteni. És azt hiszem, hogy az életét is, amikor megismerjük, mivel ugye hosszú életet élt, az is igazándiból, hát az is terjedelmes, ahogy a művei is. Minden ilyen könyvajánlókor szoktunk egy-egy mondatot mondani magáról az íróról, úgyhogy kérlek, hogy most is egy pár mondatot azért mondjunk az ő életéről is. Azt már említetted, hogy hol született, és hogy a születésének a 200. évfordulóját üljük most.
Így van, ahogy te is említetted a film kapcsán, ugye ő is részt vett az 1848-as márciusi eseményekbe, amihez azért hozzátartozik az is, hogy ő akkor 23 éves volt. Tehát, hogy nem egy középkorú emberről, hanem egy igen fiatal emberről beszélünk, bár egyébként ugye tudjuk, hogy Petőfi sem volt sokkal idősebb, csak pár évvel. Viszont ez az ő életének egy viszonylag kis szeletét teszi ki. Jókai politikus is volt, tagja volt a felsőháznak, illetve irodalmi munkássága miatt is bekerült az akadémiai körökbe, különféle társaságoknak volt a tagja, elnöke. Mondhatjuk róla azt, hogy sőt, nem csak mondhatjuk, hanem szokták is őt nevezni így a nemzet nagy mesemondójának, mert annyi történetet hagyott ránk. Valóban egy nagyon termékeny író volt, és az, hogy ő mit és hogy írt, az teljes mértékben meghatározza az a kor, amiben élt. Ugye azt is fontos hozzátenni, hogy Jókai a magyar romantika realizmus határán alkotott, tehát a műveinek egy jelentős része eléggé az irodalmi romantikára hajaz, de ugyanúgy megjelenik már benne így a realizmus is, ami szerintem még inkább befogadhatóvá teszi az ő műveit, és pont annak köszönhetően, hogy egy nagyon nagy fantázia bármilyen kis történetről egy óriási nagy történetet tudott mesélni, de talán ezért is lehet őt ilyen nagy mesemondónak tartani, hiszen, hogyha megnézzük a nagyobb műveinek a keletkezés történetét, azért nagyon sokszor csak egy-egy kis történetből egy-egy kis történetet hallott valahol, mesélte neki valaki, és abból születtek ezek a nagyon hosszú, bonyolult cselekményekből álló történetsorozatok, amelyek egy-egy regénynek az alapját képezik.
Elmondhatjuk azt akkor, hogy abból a korszakból ő a legtermékenyebb író, már hogyha darabszámot nézünk.
Talán lehet mondani, bár ugye most az, hogy mi számít termékenynek, akár darabszám, akár oldalszám, tehát azért Mikszáth is elég termékeny író volt. Ő nyilván egy más területen alkotott, teljesen más az ő írói munkássága, máshogy lehet az ő írásait jellemezni, de egyébként talán a magyar irodalom egyik legnagyobb, vagy legtermékenyebb alkotójának is tekinthetjük, és mindenképpen a legeslegnagyobbak közé sorolhatjuk, hiszen ha szerintem nem nagyon van olyan ember Magyarországon, függetlenül attól, hogy már nem kötelező olvasmány, jó, akkor lehet, hogy egy bizonyos korosztály alatt, ha megkérdeznénk, akkor nem, de egy bizonyos korosztály fölött, szerintem, ha bárkit megkérdeznénk ma Magyarországon, hallotta már Jókairól, azért nagy valószínűséggel az lenne a válasz, hogy igen. Tehát aki járt iskolába, az nagy valószínűséggel biztos, hogy hallott Jókairól. És hogyha belegondolunk, nagyon sok íróval, költővel foglalkoztunk iskolai tanulmányaink alatt, és nem biztos, hogy mindenki ilyen szinten megmarad, de én azt feltételezem, hogy tényleg az a generáció, akinek még bármi köze volt Jókaihoz, mindegy, hogy mikor volt fiatal, mindegy, hogy mikor olvasta, de az emlékeiben valahol biztos, hogy megjelenik az, hogy mit olvasott, vagy mit hallott Jókairól.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Jókai Mór születésének 200. évfordulója kapcsán az író egyik legismertebb művéről beszélgetünk.
Ha az aranyemberről beszélünk, ez hol helyezkedik el az ő írói munkásságában? Ugye említetted 48-at, ott nagyon fiatal még, hogy hol helyezkedik el aztán?
Hát az aranyember az ő írói munkásságának a fénykorára tehető. 1872-ben jelent meg, bár ugye először nem regény formájában, hanem folytatásokban, hírlapban. De ugye ez a korban szokás volt, tehát nagyon sokszor megfeledkezünk arról, hogy nagyon sok nagy írónak a művei, akár Gárdonyira visszautalva is, nem könyvformában jelent meg először, hanem a részletekben, különféle lapokban, kulturális lapokban. Ez egy korszokás volt, és az aranyember is először részletekben jelent meg, és 73-ban jelent meg először kötet könyvformában.
Említetted már a romantikát és a realizmus kifejezéseket. Egy romantikus regénynek a főbb jellemzői, ha visszaemlékszünk egy kicsit így a tanulmányainkból is, esetleg külföldi regények kapcsán is, meg itt a hazaiak kapcsán is, hogy a karakterei, az alakok vagy ilyen angyalian jók, vagy ilyen gonosz jegyekkel vannak, tehát nem vegyül tisztán hozhatóak ki ezek a személyiségjegyek. Míg egy későbbiekben írt műnél, mondjuk akár vegyünk példának akár egy Kosztolányit, vagy a többi írónkat, és itt a realizmusra is gondolok, ott már összetettebb a személyiségtebbek, a karakterek nem ennyire különül el. Viszont Jókainál említed, hogy mind a kettő jelen van. Mi a helyzet az aranyemberrel és a karakter ábrázolásával?
Az aranyember nem nagyon vannak ilyen nagyon személyiségfejlődések. Tehát alapvetően, ha valakit megismerünk, ahogy mondtad, Ságosnak, ő azért, tehát az alakok végig hasonlóak lesznek, tehát nem látunk olyan nagy pálfordulásokat. Nyilván, hogy egy kicsit Timár Mihály alakját nézzük, akkor lehet, hogy abban valami kicsit láthatunk, de azt sem mondanám olyan igazinak. Tehát, hogyha mondjuk megismerjük, hogy mondjuk Tíme amilyen volt, Tíme végig olyan volt. Hogyha megismerjük, hogy mondjuk milyen volt Atali is végig olyan gonosz volt. De akár, hogyha megnézzük Tereza mamát, vagy Noémit, tehát azért nekik is nagyon, tehát nem sokat változott az ő személyiség, a személyiségük, tehát nem lehet azt mondani, hogy nem tudom, bármilyen személyiségfejlődésen ment volna keresztül, mint akár múltkor beszéltünk ugye az Abigail kapcsán, hogy milyen személyiségfejlődésen ment keresztül a főszereplő, itt ilyen nincs.
Kik a főszereplői, mi a története az aranyembernek, hiszen még a mai napig a kultúránkban kicsit felfelsejlik, én azt gondolom, és én magam is használom például a senki szigete kifejezést, hogyha valaki, az ismerőseim között például van olyan, akinek van egy ilyen kis nyaralója, ahol úgy szeret elvonulni, és nekem úgy rögtön Jókai jut eszembe meg a senki szigete, tehát hogy meg az aranyember maga ez a kifejezés is. És gyakorlatilag, hogyha az ember így egy picit így jobban tanulmányozza a Jókait ebben az emlékévben, megkerülhetetlen az aranyember karakterei, a története, az ebben megjelenő szimbólumok.
Így meg kik a főszereplők? Hát ugye Timár Mihály, Tímea, az apja ugye csak mellékszereplő volt, Noémi, Tereza mama, Atali, az anyja, a Krisztián család, tehát igazából sok-sok szereplő van, és akkor ugye még ezzel párhuzamosan vannak ezek a, úgymond, mellékszereplők, mint a Atali apja, Brozovics Atanáz, meg azért itt egy-egy szereplő van, aki még így bejön a történetbe, de akár csak egy rövidebb ideig lesz részese, de egyébként a főszereplők az ugye nyilván Timár Mihály, illetve a nők, akik körülveszik.
És Jókainál kifejezetten itt megfigyelhető a hajózás, a folyó szerepe, tehát tényleg az ott folyó kereskedelem, említetted, hogy hol született, tehát hogy ebből azért nem bújt ki, hozta a tapasztalatait.
Így van, teljes mértékben, hiszen Komáromban született, és ugye tudjuk, hogy Komárom azért egy nagyon fontos város volt hajózás és kereskedelmi szempontból is, és az a történet, amivel kezdődik az aranyember, az egy teljesen valós történet lehet, hiszen ez bármikor megtörténhetett ott, hiszen, hogyha visszaemlékszünk rá, ugye hosszú oldalakon keresztül olvashatjuk, hogy milyen volt a vaskapu. hogyan zajlott ott az élet. A mai fogalmaink szerint elképzelhetetlen dolog az, hogy egy nagy teherhajót lovak húzzanak fel, vagy ökrök, de akkoriban ez nyilván így működött, hiszen akkor azért még a hajózásnak, a modern hajózásnak még a lehetőségét sem látta senki, viszont akkor is megoldották így a teherszállítást. Tehát mondjuk az, hogy például hogy a vaskapun hogy jön át, vagy utána hogy jut el a hajó Ozoráig, és utána hogy kerül majd Komáromba a szállítmány, ez egy teljesen valós dolog lehet, hiszen akkoriban az élet így zajlott, és az, hogy mondjuk egy hajó megsérül, az is egy teljesen hétköznapi dolog volt, és az, hogy egy rakományt és szállítmányt ki kell menteni, az sem volt olyan meglepő. Lehet, hogy manapság sokkal meglepőbb az, hogyha egy hajó süllyed, és gyorsan ki kell menteni a szállítmányt, mert ma már nem vagyunk ehhez hozzászokva. Ugye régen a digitális világ előtt, mielőtt nem láttunk mindent, az, hogy valamire rámegy a hajó, ráúszik, nem láthatták, hiszen az, hogy mi van a vízbe, azt nem tudták, sokszor ma sem tudjuk, tehát az akkori kor emberre sokkal jobban fel volt erre készülve. Tehát mondjuk az, hogy elázott a búza, az egy, nem azt mondom, hogy teljesen normális, vagy hétköznapi dolog volt, de hogy nem volt annyira kétségbeejtő, mint akár ma, mint ahogy ma tekintenénk rá. Hiszen biztos, hogy megtörtént korábban is, sőt, hogyha történeti forrásokban kutakodnánk, még sosem tettem ezt meg, pedig egyébként egy nagyon jó kutatási lehetőség lenne, például megnézni, hogy mondjuk milyen hajók, mikor süllyedtek el, miket szállítottak, és utána mit kezdtek azzal a rakományon. Ez pedig egy nagyon érdekes kérdés lehet, és ez teljes mértékben valóságszerű ábrázolás, illetve az is, hogy utána mi lett a búzának a sorsa. Tehát, hogyha visszagondolunk így tanulmányainkra, hogy a hadsereget etetni kell, minél olcsóbb alapanyagokkal, minél több pénzért, az is egy teljesen reális dolog.
Hajózás, kereskedelem, de ki ez a Timár Mihály?
Timár Mihály együtt utazott egy török úriemberrel, akinek a nevét csak a halála előtti napon tudta meg, és hát ő így belekeveredett egy kicsit ebbe a történetbe, mondhatjuk azt, és utána élt azzal a lehetőséggel, ami kínálkozott előtte. Tehát neki volt egy feladata, rábíztak egy feladatot, lényegében neki kellett tanúsítani azt, hogy nem jártak a pestises területen. Viszont, ha visszagondolunk, akkor azért a 19. században Magyarországon már kevésbé, de a török területeken azért a pest is, illetve a déli, tehát a délvidéken azért sokkal gyakrabban megjelent, és nagyon féltek tőle, és nyilván hogy lehetett megakadályozni azt, hogy egy nagy pestis járvány legyen Magyarországon, úgyhogy ellenőrzik a hajókat, és lényegében az ő feladata volt az, hogy így bizonyítsa azt, hogy a hajóról nem érintkeztek pestises emberekkel, és hogy tiszta a szállítmány, tiszta a rakomány.
Említettem a szimbólumoknak a szerepét. Hát én azt gondolom, az aranyember az bővelkedik ebben, és ezt, hogyha nyilván ezt meg is filmesítették ezt a regényt, mint meg annyi jókai regényt, de abban is próbálják visszaadni, de nyilván az olvasmányban is nagyon-nagyon szépen kijön. Milyen szimbólumokkal találkozunk? Tehát itt már ugye említetted, akár a rakomány kapcsán, itt említhetjük a félholdat.
Ugye a félholdnak is egy nagyon fontos szimbolikája van, hát ugye itt félhold utal Timára, illetve az édesapjának, Ali Csorbadzsinak a származására. Ugye ezt később megtudjuk, hogy az édesanyja egyébként görög volt, és amiatt menekültek ők, és amiatt került ő kapcsolatba Brazovics Atanázzal, hiszen a felesége révén rokonságban voltak, és azért menekültek oda. És amikor először látjuk a török félholdat, így lelki szemeink előtt, amikor olvassuk a könyvet, akkor el sem tudjuk képzelni azt, hogy mondjuk később, amikor a búzamentése lesz, akkor milyen fontos szerepe lesz ennek a szimbólumnak, hogy miért is lesz érdekes az a zsák, amin egy török félhold van, és Mihály elég rutinos volt ilyen szempontból, hogy egyből sejtette, hogy itt valami jelentése van annak, hogy miért csak egy zsákon van ilyen szimbólum, és utána hát ugye nyilván Tímának a vallására, származására is utal ez, és később is nagy szerepe lesz majd az ékszereknek.
Mi a helyzet a Senki szigetével?
Ugye a Senki szigete az a valóságban is létező sziget volt. Ez ott birodalom és a török birodalom, tehát az Habsburg birodalom és a török birodalom határán volt. Azért Senki szigete, vagy senki földje, mert egyik országnak a fennhatósága alá sem tartozott. Ez nem egy elképzelhetetlen dolog, hiszen ha belegondolunk...
Közigazgatásilag gondolod? Tehát, hogy így, hogy nem tartozott gyakorlatilag sehova, ahová adózni kell, vagy ilyesmi?
Hát egyik országban se volt bejegyezve, tehát így emiatt nem is kellett adózni, és a térképeken sem szerepelt lakott szigetként, és ez nem biztos, hogy egyedüli sziget volt, hiszen a Dunán több ilyen sziget képződmény is volt, lehetett is. Jókaitól is tudjuk, hogy ő tudta, hogy ez egy létező sziget, hiszen tehát nem csak a fantáziájában jelent meg, és több természettudós is mesélt neki arról, hogy milyen ilyen szigetek vannak, és nyilván, hogyha az ember el akar valahova vonulni, akkor egy olyan helyre megy, amit senki nem ismer. De ugye ez nem igaz, hogy senki nem ismer, hiszen a történetben látjuk azt, hogy azért jó néhányan ismerik ezt a szigetet.
Sokan hogy... megfordulnak itt.
Igen, és lehet, hogy ezen a szigeten életvitelszerűen csak ketten élnek emberek, illetve egy macska és egy kutya. Viszont azért többször jártak ott vendégek, akár olyan vendégek, akiket nem vártak szívesen, akiktől esetleg féltek, de olyan vendégeket is szívesen fogadtak, mint Mihály meg Tíme, amikor ugye arra hajóztak. Tehát ugye tudjuk, hogy Mihály először a Senki szigetén akkor járt, amikor még a nagy hajóval mentek volna fel Komáromba.
Thank you.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Jóka Imor születésének 200. évfordulója kapcsán a regényíró egyik legismertebb művéről, az Aranyemberről beszélgettünk. Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Békés Pál a Kitba a kezes varázsló című mesének első részét, melyet Kálói Molnár Péter olvas fel.
Békés Pál a Kitba a kezes varázsló. Amelyben megismerkedünk egy kezdő varázsló múltjával és jelenével, és borús pillantást vethetünk aggasztó jövőjére. Csak semmi egyszer volt, hol nem volt, csak semmi ódivatú bevezetés, vágjunk a közepébe. Történetünk első helyszíne a varázsló iskola. Időpontja manapság. Hőse Fitzhuber Dongó, okleveles mestervarázsló. Pontosabban e pillanatban még nem okleveles. Csodálatos kalandjai éppen az iskola szokásos évvégi oklevélosztó ünnepségén kezdődtek. A végzős tanoncok felsorakoztak a nagy teremben, hogy meghallgassák az igazgató fővarázsló a Meseország határain túl is elhíresült nagy rododendron zárszavát.
Nem akármilyen szürke, mezei, vagy közönséges erdei varázslók vagytok ti, zengte. Nem semmire kellő kuruzslók, sarlatánok, akik csak annyit tudnak elmakogni, hókusz-pókusz esetleg, abrakadabra, és vagy történik valami, vagy sem. Komoly, iskolázott, több szakképesítéssel rendelkező mestervarázslók vagytok, akik számára rengeteg küzdeni és varázsolni valót tartogat az élet.
Fitzhuber Dongó az utolsó sorban ült. Felnézett szeretve tisztelt mesterére, kinek görnyed termetét aranyfélholdakkal és csillagokkal kivarrott ünnepi palást borította, és könnybe lábadt a szeme. Krumpliorrú, kajlafülű, csálék is varázsló volt ez a Fitzhuber Dongó, s ha a földigérő palástja el nem takarja a lábát, az is megmutatkozik, hogy csámpás. Ha a homlokába nyomott süvege nem födi a fejét, az is látható, hogy haja úgy meredezik, akár a sündisznó tüskéi. Nem használt annak se pomádé, se házi varázslat. S mindez még nem lett volna baj, hozzászokott, hiszen krumpliorra, kajlafüle, csámpa lába, sertehaja együtt krumpliskodott, kajlult, csámpult, sertült vele az évek során. Más bántotta Fitzhuber Dongót, nevezetesen az, hogy világ csúfjára évfolyam utolsóként végzett. Fitzhuber Dongó az iskola legügyetlenebb varázsló tanonca volt, és a háta mögött csak úgy emlegették, két balkezes Dongó. Üldözte a bal szerencse. Mi tagadás, ilyen pehes kis varázslót még nem látott a világ. Bizonyos bűvigék egyszerűen nem ragadtak meg a fejében. Egy kis feledékenység persze még nem a világ, mindenkivel előfordulhat. Végül is nincs az az orvos, aki pontosan ismerné a test valamennyi nyavajáját, s attól még nagyszerűen gyógyíthat. A varázsló szakmában azonban a feledékenység elég kellemetlen következményekkel is járhat. Egy alkalommal például az Alapvarázslatok című órán azt tanulták, hogyan kell békából hercegnőt varázsolni. Csokkal természetesen. természetesen, ahogy illik. A nagy rododendron se vége, se hosszabb palástja zsebébe nyúlt, s előhúzott egy aprócska zöld békát. Varázsigét mormolt fölötte, és megcsókolta. A béka egy szempillantás alatt világszép hercegnővé változott. A mester lediktálta a varázsigét, és közben elkántálták. Kecskebéka, arkangyal, puszilkodj a varangyal, puffad, fortyog, serceg, nő, lesz belőle hercegnő, kvak. Ez a kvak volt a lényeg, de ez Dongó csak később tudta meg. Sajnos. A nagy rododendron kiküldte a diákokat a kertbe békát gyűjteni, és amikor mindenki talált magának valót, elkezdődött a gyakorlat. A stréber Ad Albert nagyképűen maga elé mormolt, és lám, a békája helyén egy szeplős, copfos, szemüveges hercegnő termett. Azonnal meglátszott rajta, csak is Ad Albert teremthette, mert ez a savanyú leányzó a világ legstréberebb hercegnője volt. Pohonc következett, a nagyhasú. Ő persze egy kis dundit csókolt elő a békából, de ez olyan dundi volt, hogy Pohonc csak meglökte, és magától gurult a nagy rododendron elé. Egy szóval mindenki megtette a magáét. Csúfabbnál csúfabb, elpuskázott hercegnőcskék termettek elő. Persze első hercegnőnek nem is voltak olyan rosszak. És akkor jött Dongó. Túl akart tenni mindenkin. Kivette zsebéből a békáját, ez volt a legkisebb, a legzöldebb és a legbambább mind között. Na, mondta neki Dongó, ide hallgass! Kecskebéka, arkangyal, puszilkodj a varangyal, puffad, fortyog, serceg, nő, lesz belőle hercegnő. Kvac! Akarom mondani, törte Dongó a fejét, mert érezte, hogy valami nincs rendben. Brek! Illetve kutykurúcs! Azzal vállat vont, és megcsókolta a békát. Bár ne tette volna. Abban a minutában a béka gyönyörűségesen szép hercegnővé vált, ő pedig békává. És ott állt a szépséges hercegnő előtt, egészen kicsi volt, és egészen zöld, és bambán pislogott. Hanem a királyi leány igencsak jószívűen segíteni akarta két balkezes varázslón. Fölemelte, és megcsókolta. Most visszaállt az előbbi helyzet. Ott áll Dongó teljes életnagyságban, és elkeseredetten bámulta a leveli békát. Nem hagyta magát. Előről kezdte. Eredménytelenül ő béka lett, a béka hercegnő. De a hercegnő sem hagyta annyiba. Most ő lett béka, Dongó meg Dongó. És Dongó megint csak megcsókolta a békát, és így ment volna talán a világ végeztéig, miközben a varázsló tanoncok és a csúf kis hercegnők a hasukat fogták a nevetéstől, ha a nagy rododendron pálcájának egyetlen kanyarintásával véget nem vett az egésznek. Ettől kezdve nevezték Dongót két balkezesnek, és a bal szerencse nem szűnt meg üldözni őt.
Békés Pál a Két balkezes varázsló című mesének első részét hallották. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
Te is ébredsz, szemed nyílik, és dől fél. Csak téged vár, Ez a népes család, gyere hát, te is olvad közé. Ha kész vagy rá, tedd, amit bírsz, ez a szép vidék mindenkié. Hisz a nap körbe jár, fényem mindent elér, az örök lét, ami bennem él. Mert az élet